Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Csontvári emlékének egy része még felfedezésre vár. Folytatjuk a beszélgetést a szlovákiai Losoncon Puntigán József helytörténésszel. Hogyan lehet megidézni Csontvárinak az emlékét? Őt azért a saját kora különösképpen nem tartotta nagy festőnek, tehát tulajdonképpen a hagyaték a csoda, hogy megmaradt. Gyanítom, hogy nem maradtak fenn utána ecsetek, különböző festészeti eszközök, de még nagyon vázlatok sem.
Ez egy jó kérdés, mondjuk két részre kell osztani az ő hagyatékát. Az egyik, ami itt maradt Gácson a gyógyszertárnak az épületében, a másik pedig a budapesti műtermében. A budapesti műtermet ugye Gellóci Gedeon és Csontvárinak egyik unokatestvére, Koszkár István vásároltak meg azokat a képeket, amelyeket ott találtak, megosztva. Ennek egy bonyodalmas története van. Érdemes elolvasni Gellóci Gábornak a erről szóló könyvét, amiben mutatta a nagybácsiát, Gellóci Gedeont és az ő életét, és ebbe bőteret kapott az a folyamat is, amíg a ottani csontvári hagyaték eljutott ahhoz, hogy most már a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van a nagy része. Azért mondtam nagy része, mert például a írásbeli hagyatékának az egyik része eléggé ilyen furcsa módon egy magántulajdonba került, és most ott van. Tehát az írásbeli hagyatéknak gyakorlatilag három csomagja van, az egyik ebben a magántulajdonban van, nem kellene ott lenni, mert nem jogosult ez a illető úr ebben, akinek a tulajdonában van, de eltelt 100 év majdnem azóta, hogy ez oda került, és ennek megfelelően nincsenek még jogi keretek se arra, hogy most ezt úgy mond. Nagy dobra verjék, a hagyatéknak a másik írásos része, ez teljes terjedelme Magyar Nemzeti Galériának a levéltárában van, és van még egy harmadik fel nem dolgozott írásbeli rész, ami szintén Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van. Hogy voltak-e ecsetek meg valami hasonlók a budapesti galériában, illetőleg műtermében? Szerintem igen. De hogy azok most hova kerültek, ezt már nem tudok választ adni, ugyanis Gellóci Gedeonnak különösképpen ezek nem voltak érdekesek. Tehát Gellóci Gedeon, amikor ezt átvette és megvásárolta, akkor két területre összpontosított. Egyik egészen véletlennek köszönhetően, és inkább a sors által vezérelt ötletének, hogy a írásos hagyatékot megmentette, és a másik pedig a festmények, amelyek azután különböző helyekre kerültek. Ennek mindegyiknek megvan a sorsa. A mai sorsa is eléggé bonyolult. A másik hely pedig itt Gácson. Ugye Csontvária általa nem szeretett képeket, vagy kevésbé tökéletes képeket itt hagyta a Gácsi patikának a padlásán.
Ugye gyakorlatilag itt kezdett el festeni.
Igen, tehát a Csontvárinak a bármennyire is nem ismert ez Magyarországon, és bármennyire jelenleg közforgalomban lévő, vagy régebbi kötetek is ezt sugallja, Csontvárinak az élete az a mostani Szlovákia területéhez kötődött nagy részt. Ő a budapesti műtermét, azt ha jól emlékszem, 1914-ben vásároltam meg, ami azt jelenti, hogy 1914-ig ő különböző helyeken élt és dolgozott, és annak a legfőbb helyszíne Gács volt. 1884 decemberében jött ide, előtte ma ugye egész évet itt töltöttem, mert ott se volt a hivatalos eljárás, az olyan egynapos, és azt ő túlélte, olyan értelemben, hogy végül is megkapta a gyógyszertárnak az épületét, kapott rá egy évet arra, hogy berendezze, neki nem volt erre szüksége, gyakorlatilag két hónap alatt berendezte, és 1884-től gyakorlatilag 1919-ig neki egy ilyen olyan forrása volt, amelyből ő meglehetősen nagy szerénységgel, de tudta téríteni mindazokat a költségeket, amelyeket ő művészileg akart. Az utolsó festménye, ez 1909-ben készült el, ez a tengerparti sétalovaglás, nincs teljesen befejezve, más történészek azt mondják, be van fejezve, én ebbe úgy nem szeretnék belemenni, a lényeg az, hogy ez a festmény is itt volt a Gácsi padláson, és utána került ki, és ha jól emlékszem, Brüsszelbe ez a festménye volt az, amely Grand Prix díjat kapott. Ugye azt azért hangsúlyoznám, mert Csontvári ide, a Gácsi padláson csak azokat a festményeket tette, amelyek szerintem nem voltak megfelelő minőségűek az ő igényei szerint. A többi képnek is érdekes a sorsa, ugye 1919-ben ő elhunyt, de még előtte egy korabeli ismerőse volt, aki ide eljött, és utána ez magántulajdonba került az egész épület, és ennek a magántulajdonosok igazából nem tudták azt, hogy milyen értéket képviselnek ezek a festmények, és ők nekik a szent képnek jóval nagyobb értéke volt, mint a csontvári festményeknek. Zárul, hogy bejegyzem meg, hogy nem csak ők voltak így vele, hanem a korabeli kritikusok, művészettörténészek nagy része is. Tehát a csontváry képeknek a elismerése 1930-as kiállítással kezdődött meg. Akkor volt az első olyan kiállítás, ahol felhívták a figyelmet arra, hogy igen, ezek a képek valamit érnek. Ennek nagy része ez Gellóczi Gedeonnak köszönhető, aki ugye tulajdonában kerültek a képek, ő ráérzett arra, hogy ennek milyen nagy értéke volt, és akkor kezdődött ez. De egészen az 1980-es évek végéig Csontváry lebegett a művészettörténészek képzeletében, és nem volt olyan nagy sikere, mint most.
Egyáltalán egyébként Csontváry a saját életében adott el képet, amit ő festett?
Nem, egyet sem adott el. A jegyzeteiben, amit most olvasgatok, eléggé nehéz olvasni, de ő erre kitér. Tehát voltak neki ajánlatai, például, hogy most ez kitalálatos vagy valós, ezt most meg nem mondom, a lényeg az, hogy ő nem adott el egy-egyen képet sem. Tehát az ő az életében ezt úgy saját gyermekeinek tulajdonította, és olyan volt a felfogás, hogy ha valaki akarta volna megvenni, akkor az egészet egyszerre, vagy pedig semmit. Hát eléggé magas szintű önbizalma volt, ő úgy tartotta magát, mint aki egy isteni küldetést teljesít. Ugye ennek az eredete az iglóra vonatkozik, amikor iglón átért egy ilyen elhivatás élményt, ahol egy égi hang megsúgta számára, hogy ő lesz a világ legnagyobb plein air képzőművésze, nagyobb, mint Raffaello. Most ennek ezt úgy nagyon szívéhez kötötte, és attól a pillanattól kezdve ő csak a festészetnek ért. És nagyon okos volt, tehát azt jelenti, hogy rendkívül képzett volt neki a gazdasági érzéke, és ő tudta, hogy ezt csak akkor tudja megvalósítani, ha ő ennek a gazdasági hátterét biztosítja. Ezért elment megnézni Raffaello képeit, megpróbált találkozni Munkácsival, még egy csomó dolgot csinált. Mindnek az volt a célja, hogy ennek a hátterét anyagilag biztosítja. És amikor adódott a lehetőség ára, ez 1883-ban aztán volt a egészségügyi minisztériumnak, az akkori egészségügyi minisztériumnak egy olyan felhívása, hogy képzettséggel bíró, jegyzett gyógyszertárosok nyithatnak saját gyógyszertárat, akkor végignézett a listán, és Gácsot választotta ki. Azt, hogy miért, ezt most ne kérdezzem, mert igazából én erre még sose jöttem rá, hogy miért éppen Gácsot választotta, ugye ebben benne lehetett az Gács, egy szlovák község volt akkor is, vagy szlovák többségű község volt is, és Csontváry biztosan tudott szlovákul, tehát ez kétséget kizáróan elmondható, és lehet, hogy ezért jött ide, mert Gácsnak volt akkor egy erős gazdasági hátter, ott volt egy posztógyár, ott voltak a fazekasok, meg ott sok egyéb is volt, és úgy gondolt, hogy egy gyógyszertárat működni tud.
Meg hát ugye közel van Losonc. Losoncon viszont azért voltak magyarok.
Persze, Losonc egy magyar többségű város volt. Hát nagyobb volt neki a hatásköre, mint Gácsnak, és nyilvánvalóan, hogy a Csontváry életében is elég sok momentum van, ami Losonchoz ködődik, például az általa olyan két és fél évig írt cikkeknek a 99%-a losonci lapokban jelent meg. Itt Losoncon volt alapító tagja a Nógrád megyei Kulturális Egyesületnek, és még egyebeknek is. Tehát kötődött Losoncon, meg losonci gyógyszerészekkel is együttműködött. De egyébként ő Gácshoz kötődött, elsősorban Gácshoz, ott élt, és elérte azt, hogy a gyógyszertárának volt jövedelme, és utána ez a jövedelem biztosította számára azt, hogy függetlenné tette magát mindenfajta külső kényszertől, hogy ő adományokat meg eladja a festményeit. Tehát ez a jövedelem, amit a patika biztosított, a számára elegendő volt arra, hogy ő függetlenül fessen.
Gácson fennmaradt valahogy Csontvárynak az emlékezete? Tehát mesélnek arról, hogy a nagyapád még látott itt egy, hát talán bolond gyógyszerészt?
Is. Tehát amikor én először jutottam el a Gácsra, 1982-84 között volt, és elmentem az ottani polgármesterhez, hogy mutassam nekem azt az épületet, ahol volt a gyógyszertár, mert jó, magam sem tudtam, hogy hol van, akkor nézett rám, és nem tudta, hogy kiről beszélek. Ez egy számomra nagyon maradandó élmény volt, mert utána mögötte volt egy ilyen képzőművészeti lexikon, és akkor mondtam, hogy vegyem már le, és akkor elvettem, a szlovák nyelvű volt, tehát el tudta olvasni. Akkor föllapoztam, és benne volt Csontváry Koszkati Vadnak a neve, és az is, hogy Gácson volt, akkor enyhén szólva rám csodálkozott. De nem ennyire negatív a dolog, mert azért találkoztam már Gácson, vagy egykori gácsi lakosok, és a többi emlékeztek Csontváryra, többek közt ennek a gácsi gyógyszertár tulajdonosainak is a leszármazottjai, nekik volt alkalmam még személyesen is találkozni vele, illetőleg a gyógyszerészek, akik itt működtek, azoknak a leszármazottjai is emlékeztek erre. Tehát a utolsó gyógyszertárosa a gyógyszertárnak egy Székely Sándor nevezető gyógyszerész volt, aki rettenetesen sokat veszekedett Csontváryval, nem is nagyon szerette őt, stb., de neki a leszármazottjai, volt neki egy fogadott leánya, és az a leánya, és a családja bizony jól emlékszik Csontváryra, volt alkalma velük beszélgetni, tehát ez egyértelmű, és találkoztam azóta olyan idősebb lakosokkal is, akik ilyen félig meddig legenda, félig meddig valóban nagyapától, dédnagyapától átvett emlékeket tudnak Csontváryról.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Puntigán József helytörténésszel.
közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.